Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. A testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ez az evangéliumi részlet, Máté evangélium 18. fejezete már a kialakuló ősegyháznak az életét látja maga előtt. Nyilván az evangéliumok több évtizeddel azok után íródtak, mint ahogy elhangzottak Jézus szavai. Nem is szó szerint idézi őket valószínűleg, hiszen ez, hogy mondd meg az egyháznak, ez már működő keresztény közösséget feltételez. De mégis valamiképpen a gyakorlat vagy a tanítás az Jézusra megy vissza az apostolok közösségében. Valószínűleg Jézus ezeket a szabályokat tanította vagy mutatta be az apostoloknak. Milyen közösséget látunk magunk előtt ennek a pár sornak az alapján, amelyben ezt írja az apostol, hogy figyelmeztes négy szem közt, vagy néhány társal együtt, vagy az egyház közösségével, senkire nem hallgat, akkor vedd úgy, mint a pogány volna, vagy vámos. De először is egy olyan közösséget, amelyikben előfordulnak akár kisebb-nagyobb konfliktusok, vagy éppenséggel, hát valaki rossz útra téved, hibás úton jár. Nem egy olyan közösséget lát maga előtt, amelyik tökéletes, amelyik ideális, ahol mindenki a lehető legjobbat akarja, a legjobbat nyújtja, és éppen ezért, hát hogyha még valami személyes neheztelés elő is fordulna, akkor azt el kell nyomni, vagy el kell folytani, hiszen mi a tökéletesek közössége vagyunk, itt egymás közötti konfliktus, szembenállás nem fordulhat elő. Nagyon is tudja azt, hogy bizony előfordulhat akár olyan, hogy valaki nem helyes úton jár, és ebből akár személyes konfliktusok, nehézségek is támadhatnak. Még az is lehet, hogy a megáltalkodottság föllép, tehát nem hallgat senkire. Ilyen közösséget lát maga előtt. Ugyanakkor ebben a közösségben nagyon fontos a felelősség. Ki a felelős azért, hogy valakivel mi történik? Nem azt mondja, hogy majd valaki beprogramozza azt, ami rosszul működik, hanem hogy valamiképpen mindenkinek törnie kell a fejét. Mit tehetne azért az emberért, aki rossz útra tévedt? Nincsenek ebből a szempontból ilyen megmondó emberek a közösségben, mint mondjuk egy próféta, akinek ez a dolga, vagy nem mutogathatunk a vezetőkre, hogy hát szóljanak ők, hanem valamiképpen Jézus mindenkit felelőssé tesz a másikért. Az is érdekes az Ószövetséghez képest, hogy a feladat az nem egyszerűen csak valamiféle figyelmeztetés. Nem az igazsággal, mint egy ilyen bunkós bottal való fejbevágás, hanem a megnyerés. Ezek a szavak ismétlődnek. Ha hallgat rád, megnyerted. Ha rájuk sem hallgat, ha a hívek közösségére sem hallgat. A megnyerés a feladat, és ha nem sikerül megnyerni, a másikat, akkor én is elgondolkozhatom, hogy hát lehet, hogy nekem nem sikerült, lehet, hogy én nem voltam elég ügyes. Nem baj, legalább valamit tettem, valamit megpróbáltam. De hát mégis, hogy lehetne az illetőt megnyerni? Nyilván, ha magunkra alkalmazzuk ezt a pár sort, akkor valószínűleg nagyon nehéz feladat az, hogy valakivel úgy szemtől szembe beszélgetni, vagy megmondani neki, vagy közölni vele, hogy ezt és ezt én hogy gondolom, vagy miben nem értünk egyet, vagy szerintem ő miben hibázik. Lehetséges, hogy egy adott helyzetben erre nem vagyunk képesek. Persze Jézus nem ezt mondja, azt mondja, hogy érezd felelősnek magad, tedd meg ezt a lépést. Teted meg az első lépést, de mégis, ha már ennél az első lépésnél elakadunk, hogy ezt nem tudjuk megtenni, akkor ne menjünk tovább. Akkor ne mondjuk el másoknak. Akkor ne hirdessük fűnek, fának, hogy az illető az hát éppenséggel mit tett, vagy mi mennyire neheztelünk rá. Ha erre nem vagyunk képesek, erre az első lépésre, és utána nem pletykálunk, vagy nem állítunk magunk mellé társakat, hogy hát mégiscsak utáljuk együtt az illetőt, mert úgy hatékonyabb, akkor legalább a hiba fokozásától már eltekintünk. Hogy hogyan tudjuk mégis megtenni ezt az első lépést, ami azért nagyon nehéz, valljuk be őszintén. Először is talán azon is múlik a dolog, kicsit megfordítva itt a szereposztást, itt most Jézus annak a szerepébe helyez bennünket, akinek oda kell lépni a másikhoz, akinek meg kell őt szólítania, akinek valamilyen kellemetlen témát akkor szóba kéne hozni. De megfordíthatjuk a szereposztást, mi milyenek vagyunk, vagy hogyan szereplünk annak a szereplőnek a helyében, akinek mondanak valamit, hogy te, hát figyelj, ne haragudj, így vagy úgy. Azt gondolom, hogy nem kis részben ezen múlik. Ha mi magunk ezt így megpróbáljuk gyakorolni, hogy meghallgatni a másik embert, aki mond nekünk valamit, és abban megpróbáljuk felismerni az igazságot, a javító szándékot, akkor majd talán lesz esélyünk arra, hogy ezt mi is jól csináljuk. Az első dolog az az, hogy mi hogyan hallgatjuk a kritikát, a javító szándékú észrevételeket. Magunkon való munkát talán ezzel kell kezdeni. És hát hogyan tesszük ezt? Hát nagyon sokszor, nem tudom, visszatámadunk, vagy védekezni kezdünk, vagy lezárunk. Sokféle stratégia van, amivel el tudjuk hárítani azt, hogy ez a kritika, vagy akár jó szándékú észrevétel, ez úgy cselekvésre ösztönözzön bennünket. Nagyon sokszor megmondjuk azt magunknak legalább, hogy hát ez az illető, ez ne szövegeljen nekem, söprögessen először a maga házatáján, neki is van vaj a fején, nincs joga, vagy nincs igaza, vagy nem így kell mondani, hát ez a rendkívül gyakori visszavágásunk, hogy jó, hát lehet, hogy igaza, de hát azért így nem lehet, így nem lehetett volna megmondani, nem így kellett volna. Lehet, hogy nincs igaza mindenben, lehet, hogy ő is kivehetné a saját szeméből a gerendát, hogy utána az én szememből vegye ki a szálkát, de azért egyébként, ha így kialakítjuk magunkban azt a hozzáállást, hogy a másik ember neheztelésében, még akkor is, hogyha egy ellenszenves emberről van szó, vagy beszólásaiból, valamiképpen az igazságot keressük. Azért ebben valljuk be őszintén, még az is lehet, hogy igaza van, és azon utána akkor valamit magunkon próbálunk változtatni, vagy javítani azon, amit elhibáztunk, akkor lesz esélyünk arra, hogy utána ezt mi is meg tudjuk tenni. Hát egyszerűen a minket érő ilyen jellegű szavakból, kritikákból megtanuljuk fokozatosan, hogy hogyan lehet ezt jól gyakorolni. Ha mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy hogyan vágjunk vissza, hogy hogyan védekezzünk, akkor nehezen képzelhető el, hogy mi ezt a másoknak a figyelmeztetését, ezt jól tudnánk csinálni, vagy ezt meg tudnánk tanulni. Ez az egyik, hogy valamiképpen először azt kell gyakorolnunk, hogy mi hogyan halljuk, hogyan hallgatjuk a hozzánk szóló vagy felénk irányuló esetleges kritizáló, javító vagy negatív megjegyzéseket. A másik, hogy hogyan tudunk szólni, hogyan szólítunk meg valakit. És hát valóban nagyon nehéz azt mondani valakinek, hogy hát figyelj, ne haragudj, szerintem te ezt nem csinálod jól. Nagyon sokszor azért személyes konfliktusaink vannak. Kisebb-nagyobb sértettségek, neheztelések vannak a szívünkben. Talán ezek egyébként megint csak alkalmasak arra, hogy tanuljunk. Tanuljuk ezt a ügyeknek a megbeszélését. És például az is egy kiindulási pont, hogy nem csak kijelentő mondatok léteznek, hanem kérdő mondatok is. Volt egyszer egy diákom, valahogy a kamaszkorának egy bizonyos szakaszában, úgy mindenkire meg volt sértve. Állandóan fel volt dúlva, hogy XY vagy az egész világ, az hogyan esküdött össze ellene. Hát egy idő után, tehát valahogy aztán velem így elkezdett beszélgetni, de valahogy elég terhes volt ez, hogy ő állandóan mindenki felé tele volt szemrehányással. És akkor valami kirándulásra indultunk, láttam, hogy ott is teljes mértékben, hát mint a Lázár Ervin Szegény Johnny és Árnika című meséjében, ugye a részbányai győző, ott is mindenféle baja van az egész világgal. Valahogy nem, mint hogyha ezen különösebben megfontolt lett volna, de ezt a mondatot tudtam neki mondani ott hirtelenjében, hogyha nagyon meg vagy sértve, akkor gondolkozz el, hogy kitől kérje bocsánatot. Általában, ha meg vagyunk sértve, akkor mi várjuk azt, hogy tőlünk bocsánatot kérjen valaki, de egyébként lehetséges az, hogy el kéne azon gondolkoznunk, hogy az, akire neheztelünk, annak nincs erre oka. Mi lenne, ha ezt megkérdeznénk tőle? Ahelyett, hogy neki támadnánk, hogy te ezt mondtad, azt mondtad, hogy képzeled, megkérdeznénk tőle azt, hogy van valami problémánk egymással, vagy ugye haragszol rám valamiért? És akkor lehet, hogy azt mondja az illető, hogy hát igen, na jó, hogy megkérdezted. Hát ezért, meg ezért, meg ezért. És akkor már is egy kicsit ilyen kiegyenlítettebb a beszélgetés, nincs az a jellege, hogy mi kioktatjuk a másikat. A másik, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy miért? Hát nem, nincs semmi, mert, de miért kérdezed? Hát figyelj, hát azért, mert azért ez így úgy engem egy kicsit kellemetlenül érint. No, tehát nem csak kijelentő mondatok vannak, hanem valódi kérdések is, és talán néha ezzel is el lehet indítani egy beszélgetést, ami akkor megkönnyíti a dolgot, amikor pedig nincsen bennünk személyes sértettség, akkor talán kellő alázattal, kellő tisztelettel, hát megpróbálhatunk valakivel beszélgetni arról, hogy mégis hogy gondolkodik az életről, és akkor szóba hozhatjuk neki azt, hogy hát egyébként ne haragudj, de ezzel azért szerintem van egy kis gond, vagy jobb lenne, ha elgondolkoznál. Semmiképpen nem könnyű az az út, amit Jézus mond, mégis olyan közösséget és olyan egyházat állít a szemünk elé, ahol az esetleges megbántások, konfliktusok, azok nem jelentik feltétlenül egy kapcsolatnak a végét, és ahol a vétkezőnek valamiképpen joga van ahhoz, hogy ő hozzá emberi szóval szóljanak. Ne csak leírják, megvessék, hanem hogy tegyenek érte. És hogy ez személyesen történjen. Tehát ezekben a lépcsőfokokban, amik itt vannak, azért észrevehetjük azt is, hogy még ha valaki hibázik is, vagy bűnt követel, akkor is valami fajta ilyen védelemre számíthat a közösség részéről. Nem az az egész közösség célja, hogy őt megszégyenítse. Ez nagyon érdekes és szép dolog. És akkor a legvégén az áll Jézus szavainak, hogyha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Na hát ez mit jelenthet? Ha az Ószövetség logikája forog a fejünkben, akkor persze ismerjük az Ószövetségnek azt a gyakorlatát, ami elsősorban közegészségügyi, meg higiéniai okokból került az Ószövetségbe, ami a kiközösítést jelenti, a kapcsolatoknak a megszakítását. Ez gyerekkorunkban, amikor ilyet játszunk a általános iskola alsó tagozatában, akkor az általában nagyon fájdalmas, de nem tart sokáig a legtöbb esetben. Viszont az Ószövetségben ez nagyon súlyos, egzisztenciális gondokat okozott valakinek, mint ahogy egyébként ma is, hogyha valaki egészségügyi okból karanténba kerül, és a vírus idején szereztünk erről is tapasztalatokat. De nem biztos, hogy Jézus erre gondol. Őt pont az a vád éri, hogy szóba áll a vámosokkal, sőt együtt eszik velük. Akkor mit jelenthet itt a három lépcsőfok után, hogy vedd úgy, mint a pogány volna, vagy vámos? Talán azt jelenti, hogy vedd úgy, hogy rá most még más szabályok vonatkoznak. Vedd úgy, hogy tőle még nem várható el az, ami egyébként normális esetben elvárható lenne önmagunktól vagy a másiktól. Hogy nem feltétlenül ezt a kiközösítést jelenti, hanem valamiképpen azt, hogy az ügyet, az ítélkezést, azt bízzuk rá a Jóistenre. Ez is egy komoly dolog, hogy ez egy nagy lehetőség. Rábízni a Jóistenre. Mi megpróbáltuk, nem sikerült, vagy nem találunk fogást a dolgon. Hát mondjuk el a Jóistennek, hogy hát nézd meg, hogy miféle embereket hord a hátán ez a föld, és hát tegyél igazságot, vagy csapd szét a bűnösök között, hogy jónak látod. Lehet, hogy egy kicsit meg is könnyebbülünk ettől, illetve valahogy tovább tudunk lépni, és talán ezt is jelentheti, nem csak a kapcsolatok megszakítását, hanem egy kicsit ezt, hogy néha talán ezt el kell fogadni, hogy őtőle még ez nem várható el, több időre van szükség, más szabályok szerint is működik az ember vagy a világ. Hát ezek a lépcsőfokok vannak, amik a keresztény közösséget vagy a mi egymáshoz való hozzáállásunkat is jó, hogyha jellemzik. Amen.
Béke és jóság. Lukovics Milán ferences atyaszent beszédét hallották.